köszöntök mindenkit sok-sok szeretettel az új év első istentiszteletén itt Egerben. Valakinek ez már a többedik istentisztelete, de jó az úrházába lenni, jó Isten jelenlétébe lenni. Így jöttünk ma este is össze. Álljunk fel is imádsággal, folytassuk istentiszteletünket. Jó Istenem, köszönöm azt, hogy Te szeretsz bennünket, és felhoztad a napot igazakra és gonoszokra ma is egyaránt. Köszönöm azt, hogy eljöttünk ebbe az épületbe, ebbe az imaházba. Arra kérlek Téged, hogy Te szenteld meg ezt a helyet, ami szívünket is, tudjunk rád figyelni. És arra kérlek, hogy szólj hozzánk a Te igét, ezen keresztül. Amen. Maradjunk is el, a kedves testvérek, és keressük ki Bibliánkból a 37. Zsoltár, az utolsó 5 versét fogom felolvasni. 37. Zsoltár, 35-ös és 40-es verseit fogom elolvasni. Láttam egy erőszakos bűnöst, olyan volt, mint egy terebélyes, zöldellő fa, de egyszer csak eltűnt, nem volt többé. Kerestem, de nem lehetett megtalálni. Vigyázz, hogy fedhetetlen légy, ügyelj, hogy becsületes maradj, mert a jövő a béke emberéjé. De a vétkesek mind megsemmisülnek, a bűnösök vége pusztulás. Az igazak segítséget kapnak az Úrtól, erőt a szükség idején. Megsegíti az Úr, megmenti őket. Megmenti a bűnösöktől, megszabadítja őket, mert hozzá menekülnek. Amen. Tessenek helyet foglalni. Új évre virattunk ma reggel, vagy keltettek, vagy valaki nem is reggel, hanem kicsit később. Attól függ, hogy ki meddig ünnepelt, meddig bújongott az előző nap, vagy tavaly este. Az új év, az új kezdet, új lehetőségekről szól. A bátor emberek ilyenkor fogadalmakat tesznek éjszaka, vagy hajnalban, hogy mit fognak, mit nem fognak az új esztendőben tenni, vagy mondani, vagy cselekedni. Én már nem vagyok a bátor emberekhez tartozó, mert nem szoktam újévi fogadalmakat tenni, mert amikor tettem, valamennyit elbuktam, valamennyibe belesültem. Olyan jó azt látni, hogy Isten beszéde az örökké megáll, és Isten igéje nem tér vissza üresen. Olyan jó azt látni, hogy amit Isten igéje kimond, az meg lesz, az úgy volt, az úgy van, és a jövőre is igaz. Ezért jó igeverseket olvasni, igeverseket megvallani, azok igazságán lesznek az életünkben. Az új esztendőben talán új kihívások is várnak bennünket, vagy új problémák, attól függ, hogy ki hogyan éli meg ezeket az élményeket, ezeket a lehetőségeket. Problémát lát a lehetőségben, vagy lehetőséget a problémában. De a mai igénk arról beszél, hogy két lehetőség van 2011-ben. Hát ezzel nem mondok újat. Gondolom az előttem szólók, akik itt pásztorok voltak, vagy igehirdetők, vagy bárhol, ahol igét hirdetnek, erről beszélnek az igehirdetők, hogy két lehetőség van. Az egyik lehetőség az Isten útján való járás, a másik pedig az Istentől való távolodás. Az is egy út, de nem Istenhez, hanem Istentől viszi az embereket. Erről a két útról olvasunk itt. Az egyik, az egy nagyon látványos kép, illusztrálja azt az embert, aki erőszakos és bűnös gondolatokat táplál, bűnös életet folytat, erőszakos indulatai vannak. Ezt az embert itt a zsoltáros, a Dávid, egy nagy, hatalmas, terebélyes fához hasonlítja. Hát aki már látott egy nagy, hatalmas fát, az el tudja képzelni, hogy milyen lehet egy nagyon-nagyon-nagyon hatalmas nagy fa. Hát óriási, árnyékot ad, hát viharban veszedelmes, ijesztő, nyáron felüdítő árnyékot ad, oda mennek a madarak, ott csiripelnek, vagy egyéb állatok, mókusok, vagy egerek menedéket találnak. Esetleg, ha már egy jó öreg fáról van szó, akkor talán egy hangyaboly is van a törzsében. És hogyha valaki úgy elkezd mellette ásni, akkor nagyon sok gyökérbe ütközik, mert amekkora egy fának a koronája, hát hasonló a gyökérzete is. Egy ilyen hatalmas fához hasonlítja azt az embert, aki nem az Istenben bízik, hanem a bűneiben van, az ő indulatai nem kedvesek, nem jó szándékúak. Egyik nap van, másik nap hiába keresik, eltűnt, nincs már többé. Én nem szeretném, hogyha az újévi istentiszteletünk arról szólna, hogy egy olyan programot híretek meg, hogy legyetek kedves testvérek olyanokká, mint egy terebélyes fa. Nagy, hatalmas, hozzon gyümölcsöt, hozzon szép virágokat, de egyik percről a másikra eltűnjön az ember. Ez nem jó jövőkép, nem jó reménységgel tölt el bennünket, hogyha ezt kéne meghirdetni. Hát nem ezért jöttem ma este Egerbe, hogy erről beszéljek, hanem van egy sokkal jobb út, amiről itt a Zsoltáros ír. Talán ez nem olyan látványos, nem olyan hatalmas és nem olyan erős, mint egy nagy fa, de az örök életre visz. Azok az emberek, akik úgy élik meg az életüket, hogy nagy látvány van benne, és nagy funggal mennek előre, és felnéznek rá az emberek, és talán oltalmat találnak az emberek az ő árnyékukban, egyik percről a másikra eltűnnek. Mi is látunk embereket, látunk kormányokat, látunk hatalmasságokat, hogy voltak, puf, eltűntek. Nem jó az ilyen emberekben bízni, nem jó az ilyen embereket követni. Ne legyünk ilyen emberekké. Van egy felkiáltás ebben a felolvasott textusban. Vigyázz, hogy fethetetlen légy, ügyelj, hogy becsületes maradj, mert a jövő a béke emberéjé. Na hát erről szeretnék ma nektek beszélni, hogy a jövő embere legyél te. Nem számít, hogy fiatal vagy, idős vagy, férfi vagy, vagy nő vagy, hívő vagy, vagy hitetlen vagy, vagy barátkozóként vagy itt. A jövő a béke emberéjé. Békétlenség van ebben az országban, békétlenség van ebben a világban, és én úgy gondolom, hogy ha békét tudunk teremteni, akkor boldogok vagyunk, áldottak vagyunk, ahogy Jézus fogalmazza. Ha békét tudunk teremteni a mi szívünkbe és más emberek szívébe, vagy közösségekben, akkor áldottak vagyunk, boldogak vagyunk, akkor a jövő a kezünkben van. Felkiáltásról szeretnék néhány gondolatot szólni. Vigyázz, hogy fethetetlen légy. Fethetetlen az azt jelenti, hogy egy Isten kereső állapot, amikor valaki bűnöket követel, mint hívő ember, de törekszik arra, hogy újból és újból visszataláljon a kereszthez, újból és újból rendezze azokat a bűnöket, amiket elkövetett emberekkel, Istennel, akár a gyülekezettel, attól függ, hogy hol történt a bűnnek az elkövetése. Vannak a bűnrendezési formák. Hogyha két embernek van konfliktusa, ezt úgy gondolom nem a gyülekezetben kell rendezni, mert nem a gyülekezetre tartozik. Ennek a két embernek kell megbeszélni. Nem ima téma, hogy tehát a másik ezt mondta nekem, imádkozzál már érte, hogy megtérje. Ismerős, nem? Csak baptistákról beszélek, nem akarok mással példálozni. De hogyha a gyülekezetben történik egy konfliktus, akkor azt nem a kis csoportokra tartozik, hanem az a gyülekezetre, azt ott kell rendezni. Minden bűn, amit emberek ellen elkövetünk, az valahogy Istennel is kapcsolatos. Nagyon nagy példa előttem József, amikor Potifárné ajánlatot tesz neki, és azt mondja, hogy nem tehetem az én Istenem ellen ezt a cselekedetet. Nem elsősorban Potifárt nézi, hanem az Istenre néz, hogy hát az Isten miatt nem tehetem meg. De hát valahogy ezt jelenti a fethetetlenség, hogy már gyarlók vagyunk, emberek vagyunk, betegségeket hordozhatunk, nehézségeket hordozhatunk, és ebből fakadhatnak gondolatok, cselekedetek, de törekszünk az Istennel való jó kapcsolatra, törekszünk az emberekkel való jó kapcsolatra. Ezt jelenti fethetetlennek lenni. Amikor látják az emberek azt rajtunk, és ez legyen igaz a gyülekezetbe is, hogy elkövetünk rossz dolgokat, kimondunk csúnya dolgokat, elkövetünk hamis dolgokat, de talán olyan bűnöket követünk el, amiről ír a Biblia, vagy ír a magyar büntető törvénykönyv. Azt ne titkoljuk el, hanem valljuk meg. Valljuk be az embereknek, bocsánat, hazudtam neked, loptam tőled, nem mondtam igazat, vagy rosszat gondoltam rólad, rosszat beszéltem rólad. Sokkal nagyobb az az ember, aki megalázkodik és megvallja a bűneit, és bocsánatot kér, és bízunk benne, hogy kap az emberektől, vagy kap attól, aki ellen vétkezik, mert utána úgy tekintenek rá, hogy ez egy korrekt ember. Látjuk rajta, hogy ő is gyarló, ő is esendő, halandó, de keresi a békességet, keresi a jó kapcsolatot az emberekkel. Ez elsősorban abból fakad, hogy az Istennel jó a kapcsolatunk. Aztán van egy másik szint, ami a becsületességről szól. Ügyelj, hogy becsületes maradj. Milyen rendes az a Dávid király, hogy ezt feltételezi ma rólunk, hogy becsületesek vagyunk, maradjál becsületes. Hát ha nem vagy becsületes, vagy már nem úgy viselkedsz, mint egy becsületes ember, akkor térjél meg, változzál meg, legyél ismét becsületes. Gyere vissza a kereszthez, legyél újból becsületes. Nem ér semmit a fethetetlen életünk, akkor csak egy üres vallásos élet lesz, hogyha az emberekkel való kapcsolatunk, az emberekhez való viszonyunk nem becsületes, hanem bestelen. Hogyha prédikálunk, és nem éljük meg, hogyha bizonyságot teszünk, és nem éljük meg, hogyha éneklünk, és azt nem éljük meg, akkor az nem becsületes. Hogyha megkövetelünk emberektől dolgokat, de mi nem azt szerint cselekszünk, akkor az nem becsületes, az becsapjuk az embereket, az hazugság. És amikor a hitetlen emberek, a kívülálló emberek azt látják a hívő emberek életén, hogy nem becsületes, akkor azzal nem baptistákat járatjuk le elsősorban. Nem a saját gyülekezetünket járatjuk le elsősorban, hanem a mi Istenünket. Hány és hány ember nem hajlandó Istenről beszélni, nem hogy bemenni egy templomba, egy gyülekezetbe, mert nem becsületes hívő emberekkel találkozott. Kemény beszéd ez, főleg, hogyha rólunk van szó. De van ebből is megtérés, van ebből is szabadulás. Az az ember, aki megtér és odafordul Istenhez, Isten megbocsátja az ő bűneit, megbocsátja a hibáit. Sajnos a bűnnek a következményeit viselnünk kell. Vannak következmények, amiket nem tudunk megváltoztatni, nem tudunk eltüntetni. De Isten elveszi a mi vétkeinket, elveszi a mi hibáinkat, megbocsátja azt. Azt mondja az ige, hogy a vétkeseknek mind, a vétkeseket mind megsemmisülnek, a bűnösök vége a pusztulás. Visszatérünk a 35-ös versnek a képéhez, hogy kiválgatik az a fa, az a lombos fa, az a nagy, dús levelekkel teli fa, hogyha nem az Isten útján jár. Hány és hány ismerősünk tűnt el a környezetünkben. Nem tudunk róluk semmit. Nem hallunk róluk semmit. El lettek temetve, meghaltak, vagy lebetegedtek. Isten megsemmisíti azokat, akik nem az ő útján járnak. Ne felejtsük el, testvérek, és a hívőkhöz szólok most elsősorban, halandó emberek vagyunk. Meg kell, hogy halljunk. El kell pusztulni a mi testünknek, de amikor feltámadunk a küld szavára, az angyal hívó szavára, új testet nyerünk. Mennyei testet nyerünk, és a mi lelkünk beleköltözhet ebbe a mennyei testbe. De ne felejtsük el, hogy halandók vagyunk, el kell menjünk erről a világról, itt kell hagyjunk mindent, a testünket, mindenünket, amink van, de feltámadunk az örök életre. De azok az emberek, akik nem hisznek az Úr Jézus Krisztusban, nem hisznek az örök életben, nem hisznek az Isten megmentő kenyelmében, azokat Isten elpusztítja, végképp kárhozatra ítéli. Nem jó dolog ez, Isten nem az embereknek készítette a pokolt, hanem azoknak a szellemeknek, démonoknak, akik angyolok voltak, és az Urat szolgálták, de fellázadtak az Isten dicsősége és királysága ellen. Emlékezzünk arra, hogy a Teremtés könyve első részeiben mit mond Isten a teremtett világra? Amit alkottam, az jó. Aztán lapozunk egy párat a Bibliába, ugyanúgy Teremtés könyvénél járunk, 11. fejezet, egy nagy építkezésről van ott leírás, hát nem az Egdimaház építkezéséről, hanem a bábeli felhőkarcoló építése. Miért is építették azt a tornyot? Dicsőséget szerezzenek önmaguknak. Mi történt a építkezés elején, felénél? Hát pontosan nem tudjuk, hogy mikor történt a baleset. Leszállt, igen, mondja Laci, hogy káosz, leszállt az Isten a mennyből, és összezavarta a beszédüket. Hát kiosztotta az angol, magyart, a németet, a hébert, a görögöt, hát különböző nyelveken kezdtek el beszélni az emberek. Ez még nem a pünkösdi nyelveken szólás, mert nem dicsőség lett a vége, hanem káosz, bezárul az építkezés, az emberek összevesznek, szétszélednek, nem lesz abból semmi. A jó Isten nem engedi, hogy a dicsőségét elvegye az ember. A jó Isten nem engedi, hogy megragadjuk azt, ami neki jár. A jó Isten nem engedi, és keresztbe húzza azoknak a tervét, akik ellene szegülnek. Az ember kapott egy nagy és csodálatos feladatot az Édenkertben. Vigyázd és őrizd ezt a kertet. Isten odavitte az állatokat Ádám elé, hogy nevezd el őket egyen-egyenként. És mi történik pár résszel később? Az emberek mit csináltak az angyalokkal? Együtt háltak. Isten fiak születtek, óriások voltak. Érdekes az, hogy az ember kapott hatalmat arra, hogy vigyázza a teremtett világot. Ezzel a hatalommal visszaélt, és akiktől védeni kellett volna a kertet, az Édenkertet, azokkal az ember összefeküdt. Ma is van ellenség. Ma is van feladata az embernek. Lehet, hogy annyit látsz feladatodnak, hogy reggel, holnap mi van, vasárnap, akkor holnap után el kell menni a munkahelyre, fel kell venni az íróasztalon az egeret, a számítógépnek a billentyűzetét, vagy a tollat, hogyha valakinek fizikai munkája van, akkor fel kell venni a szerszámot, és el kell kezdeni, vagy folytatni kell a munkát, vagy hogyha valaki szellemi munkát végez, akkor fel kell venni a telefont, el kell kezdeni telefonálni, az ügyfelekkel foglalkozni. Valaki úgy gondolja, és általában így gondoljuk emberek, hogy ez a mi munkánk, ez a mi feladatunk, ami a munkánk, amiből élünk. De Isten hatalmasabb feladattal bízott meg téged, hogy hirdesd az ő igényét, hogy megéld azt a kegyelmet, amit ő adott neked. És ebben az új esztendőben ne tegyünk olyan fogadalmakat, amiket nem tudunk megtartani. Ne tegyünk olyan fogadalmakat, amiket nehezen tudunk megélni, sőt úgy fáraszt bennünket. Miről beszéltem tegnap? Szolgáljátok az Úrnak örömmel. Hát ez legyen igaz a jövő évben is, ebben az évben is, hogy örömmel tegyük azt, amit teszünk. És Isten feladatot bízott ránk. Azt mondja, hogy az igazak segítséget kapnak az Úrtól, erőt a szükség idején. Látjuk a feladatokat, látjuk a nehézségeket, látjuk sokszor az ellenséget, látjuk azokat az időpontokat, eseményeket, amikor szembe kell szállni nehéz ellenfelekkel. De a szükség idején ő erőt ad nekünk, bölcsességet ad nekünk, kirendeli azokat a lehetőségeket, eszközöket, forrásokat, amire szükségünk van. Ez egy óriási ígéret, és ez lehet, hogy nem olyan látványos, mert ez egy hit, ez egy meggyőződés. És ahogy talán Zentai testvér bizonyságában hangzott el, hogy amikor imádkoztak ezért az épületért, akkor az asszony felállt és azt mondta, hogy akkor maguknak adom el ezt az épületet. Lehet, hogy voltak harcok, én ezekről nem tudok, ezekről a tárgyalásokról, hogy történtek, de az Isten útján való járás az nem mindig látványos. A mai emberek, és sokszor a hívők is belesünk abba a hibába, hogy valami látványt akarunk varázsolni, vagy az emberek elé adni, hogy lássanak, hogy higgyenek. De a hit pont arról szól, hogy a nem látható dolgokról való meggyőződés, és a láthatatlan dolgokból való bizadalom, ez a hit. És ez 2011-ben is így van, ez az igevers. 2011-ben is a hit, az hit marad. Nem kell látványos dolog legyen. Nem kell kézzelfogható dolog legyen. Amikor a hit meggyőződésé válik, és Isten biztos abban, hogy vakon tudjuk őt követni, bizton megyünk utána, akkor ő megadja a dolgokat. Azt mondja Jézus a Máté evangéliumában leírva, hogy amit titkon kértek az atyától, ő megadja nektek. És nem úgy, hogy majd titokban adja meg, hanem látványos lesz az ima meghallgatás. Azok az imádságok, amik nagyon látványosak, amik nem is az Istenhez szólnak, hanem az emberekhez, hogy lássák, hogy hogyan imádkozunk, azokat Isten nem tudja megválaszolni. Bocsánat, hogy személyes leszek, hogyha én az ifjú Lacira nézek, de Laci bácsihoz beszélek, az félreérthető. Laci bácsi, azt szeretném kérni, hogy holnap találkozzunk. Hát Laci ezzel a mondattal nem tud mit kezdeni, de Zentai testvére sem, mert nem ránéztem. Hát ugyanígy van a mennyei édesatyánkkal, amikor az emberekre nézünk, de az Istenhez imádkozunk, hát akkor nem hiszem, hogy az Istennel probléma van, hogy nem érteni, nem hallaná az imádságot, de ha nem hozzá irányul a tekintetünk, a figyelmünk, akkor nem tud rá válaszolni. De hogyha titokban imádkozunk az Istenhez, és hittel imádkozunk az Istenhez, ő megadja, és látványosságá válik az imádság, kézzel foghatóvá válik, akár itt van az az épület, vagy sorolhatnánk más dolgokat az életünkből. Vissza az alapigénkhez, megsegít az Úr, megmenti őket, megmenti a bűnösöktől, megszabadítja őket, mert hozzá menekülnek. Lehet menni azokhoz az emberekhez panaszkodni, rágalmazni, imádkozni, attól függ, hogy ki hogyan hívja ezt a cselekedetet, hogy van ellenem támadó ember, vagy embertömeg, van az ellenség, akivel én küzdök. És általában itt személyekre szoktunk gondolni. De hogyha az Istenhez menekülünk, és az Istennek mondjuk el a mi problémáinkat, Isten megment bennünket a gonoszoktól, megment bennünket a bűnösöktől. Nem a tiéd a bosszúállás, nem neked kell rendet tenni. Tiéd a békéltetés szolgálata. Tiéd a jövő emberé, aki békét teremt. Nem neked kell vihaskodni, nem neked kell igazságot tenni. Az Istenhez kell menekülni. Ott van a gazdag ember, vagy gazdag ifjúnak a története, aki egy példás életű ember volt, egy fethetetlen életű ember volt. Ismerjük ezt a párbeszédet Jézus és a gazdag ifjú között. És a vége fele arról beszélnek, hogy mit kell nekem tenni, hogy kövesselek téged Jézus, és mondja Jézus, hogy engedd el a vagyonodat. Ó, szét, adakozz be a szeretett szolgálatnak, megadta ott a kellő információt, hogy hogyan tudja ezt tenni, osz szét a szegények közt. És az ember elszomorodik, és azt mondja, hogy nem tudom megtenni, hát nagy vagyonom van. Nem tudom, hogy kinek milyen a pénztárcája, nem ez a lényeg. Itt nem a pénzről van szó, hanem ami fontos neked, amit nagyon markolsz, amit nem akarsz elengedni, nem tudsz elengedni. És Isten azt kéri tőled, hogy engedd el, ebben az esztendőben engedd el. Ne ragaszkodj hozzá, mert az a lépés, amire én téged hívlak, a következő lépés, az út, amire hívlak téged, oda ezt nem viheted magaddal. És lehetnek ezek szolgálatok, lehetnek ezek emlékek, lehetnek ezek áldások, Istentől jövő áldások, de ha Isten kéri tőlünk, hogy engedjük el, akkor ne vonakodjunk megtenni. A gazdag ifjú hogyan távozott Jézustól? Szomorúan. Te hogyan akarsz Jézussal való találkozás után távozni? Boldogan? Áldottan? Vagy szomorúan, mint a gazdag ifjú? Mindenünk, amink van, az Úrtól kaptuk. Hogyha az Isten arra kér bennünket, hogy valamit abból engedjünk el, és most szándékosan nem mondok dolgokat, hogy mire lehet itt gondolni. Itt mindenki gondoljon arra, ami őt foglalkoztatja a napokban. Nem biztos, hogy január 1-én kell nekünk megváltoztatni az életünket. Valakinek új élettere lesz január 1-től, de nem biztos, hogy valamennyien így vagyunk ezzel. Vannak események, amikor olyan dátumok vannak, hogy ahhoz kötünk dolgokat. Akkor születtünk, akkor tértünk meg, akkor merítkeztünk be, akkor volt a mennyegzőnk, vagy egyéb eseményeket kötünk dátumokhoz. Nem biztos, hogy a január 1-e az a dátum, amikor nekünk radikálisan meg kell változtatni az életünket. De mivel emberek vagyunk és időszámításban élünk, és új évkor mindenki egy újat vár az új esztendőtől, vagy Istentől, vagy magától, gondolkodjunk el azon, hogy mi az, amihez kapaszkodunk, mi az, amihez ragaszkodunk, mi az, amit Isten kér, hogy engedd el. Lehet, hogy ezek kapcsolatok, lehet, hogy ezek anyagi dolgok, lehet, ezek lelki dolgok, olyan cselekedetek, olyan emlékek, amiket Isten adott számunkra. Egy személyes példát hadd mondjak, hogy érthető legyen. Isten hívott engem szolgálatra, hogy menjek Budapestre tanulni a teológiára, de nem tudtam elengedni azt a szolgálatot, amiben akkor voltam. A debreceni ifjúságban szolgáltam. Hát azt mondtam, hogy ezt csak én tudom csinálni. Hát engem ezzel megbíztak. Hát a gyülekezetben mondták többen, hát éppen fel nem avattak, de megbíztak, kirendeltek erre a szolgálatra. Aztán kaptam egy kis betegséget, 3 hétig azt tudtam, milyen rendezvényen vagyok, és az ifjúság működött, az ifjúság boldogult nélkülem is. Akkor kezdtem megérteni, hogy ha Isten azt mondja, hogy engedjem el, akkor azt nekem el kell engedni. Jó dolog szolgálni az Istennek? Jó dolog. kell ahhoz ragaszkodni, hogyha ő azt mondja, hogy másban kell nekem szolgálni? Hát én megtanultam akkor, hogy nem. Elmúlt a betegségem, utána megértettem, hogy nem, miattam működik egy közösség. Én egy eszköz lehetek ott. Lehetek jó eszköz, lehetek rossz eszköz. Örülök, hogyha jó eszköz lehettem. De amikor már nem volt ott rám szükség, akkor át kellett adni a stafétabotot. És azóta is működik az az ifjúság. Dicsőség az Úrnak. 3 éve nem vagyok ott. Látom a gyümölcsöket. Bár már nem én vagyok ott, de látom azt, hogy amit elkezdtünk ott az akkori vezetőkkel, azok a gyümölcsök kikeltek, azok a magok felnövekedtek. Az Isten országában való szolgálat a sokkal nagyobb, mint ahogy mi gondolkodni tudunk. Az Isten országában való részvétel, az Isten munkájában való részvétel sokkal nagyobb szinten működik, nagyobb téren munkálkodik az Úr, mint ahogy mi abba belelátunk. Mi látunk egy pici részét, ami ránk van bízva. Isten látja az egészet. És hogyha arra kér bennünket, hogy valami változtassunk, valamelyre más irányba menjünk, azt tegyük meg. Ha Isten mondja, ha emberek mondják, ha én mondom, ha a divat diktálja, akkor azt nem szabad megtenni. De ha az Úr kéri, akkor meg kell, hogy tegyük. Ma azt mondja, megsegíti az Úr, megmenti őket. De ne felejtsük el, hogy 2 fontos dolog van. A fedhetetlen élet, Istennel való jó kapcsolat, és az emberekkel a becsületesség, a becsületes élet. Ha ez a 2 jó kapcsolat nincsen meg, a horizontális, meg a vertikális kapcsolatunk nincs rendezve, nem jól működik, akkor úgy járunk, mint az a fa, aki egyik nap még telebélyes faként emelkedik a föld fölé, utána hiába keresik, nem találják. Azt mondja az Ezékiel próféta könyvében az Úr a 36. rész 25-27-es verseiben, minden tiszteltalanságotoktól és minden bárványotoktól megtisztítlak benneteket, új szívet adok nektek és új lelket adok belétek, eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek azt. Isten nem robotokat, nem bálványokat akar látni, vagy szobrokat, bocsánat, hanem húsvér embereket. Azt mondja, kőszívet eltávolítom, hús szívet adok. Egy érző szívet akar. Azt akarja, hogy emberek maradjunk, hogy emberként éljünk. De mit mond? Hogy mondja tovább? Nektek adom a szent lelket. Isten lelkét megkaptuk. Zálogul Jézus Krisztusba vetett hitünkért, aki munkálkodik bennünk. Munkálkodik azon, hogy megtartsuk a törvényeit, megtartsuk a parancsolatait, és hogy cselekedjük azt. Ha Isten lelke munkálkodik a szívünkbe, én azt hiszem, akkor könnyű megtartani a 10 igét, a 10 parancsolatot, akkor könnyű megélni azokat a törvényeket, amiket az Úr ad nekünk. Hát az egyik legnehezebb parancsolat, de a legnagyobb az, hogy szeresd a másik embert. Talán azt gondoljuk, hogy szeretni könnyű, de olykor nehéz embereket szeretni. Olykor nehéz mások felé jó indulattal lenni, hogyha mi azt nem kapjuk viszonzásul. De azt mondja Pál a Rómaiakhoz írt levélben, hogy a jelen világ szenvedései nem hasonlíthatók azonhoz a dicsőséghez, ami igaz lesz a mi életünkre a mennyben. Amikor úgy érezzük, hogy szenvedünk, és úgy érezzük, hogy nehézségeink vannak a szolgálatban, Isten kárpótol bennünket ezeket a nehézségekért, a butaságért, a hibáinkért, a bűnökért nem kárpótol. Amikor azért szenvedünk, mert bűnt követtünk el, hogyha valakivel összerugom a port, összeakad a bajuszunk, mi akkor is, hogyha a másiknak nincs. És azért szenved a másik, vagy akár én. Azért nem jár kárpótlás, azért nem jár jutalom. De az Úr Krisztusba vetett hitünkért, az Úr Krisztusért tett szolgálatunkért, az azáltal kapott sebekért, szenvedésért, megaláztatásért, azért jár dicsőség és jár jutalom a mennyben. Én azt kívánom, hogy a mi életünk az Krisztusra mutató legyen, ne olyan látványosság, ahogy az emberek kívánják, Jézust is kísértették, hogy tegyél csodát, mutasd meg, hogy ki vagy. Jézus sem ment bele ezekbe a játékokba. Alázatos volt, és békét teremtett, és békét hozott az emberek szívébe. Legyünk mi is olyan emberek, akik áldottak, mert békét teremtenek. Legyünk a jövő nemzedéke, mert a béke emberei vagyunk. És legyen becsületes a mi életünk. Ne válasszuk szét a gyülekezeti életünket, a hétköznapi életünktől. Az életünk legyen becsületes, a mi gondolkodásunk legyen becsületes. És én hiszem azt, hogy a jó Atya megáld bennünket azon az úton, amelyen járunk. Megáldja a munkánkat, a missziónkat, megáldja a kapcsolatainkat, és megjutalmaz bennünket annak idején, amikor oda kerülünk. Én kívánom ezt az életetekre, kedves testvérek, mindenki életére, hogy legyen ez a 2011-es év egyik mottója, hogy legyünk korrektek, legyünk fethetetlenek. Amen.